új helyszín, új generáció. Ez nem újra tervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, a Box utca podcast. És megszületett az első nem Mercedes győzelem ebben a Forma 1-es szezonban, és hát nem tudom, ki fogadott volna rá, nyilván az elmúlt hétvégék után egyre többen, de Lewis Hamilton hozta ezt a Ferrarival. Úgyhogy kezdjük is vele az adást, mert azt hiszem, hogy mind emberi szempontból, ahogy magát felépítette, mind pedig maga, ahogy a Ferrari is megérkezett ebbe a csatába, érdemes ezt kivesézni. És akkor kezdjük is az emberi részével a sztorinak, ugye emlékszünk, hogy Lewis Hamilton, amikor bejelentették a Ferrarihoz, nem fogunk onnan elindulni, hogy ez a mekkora bomba volt, sokan szkeptikusak voltak, és akkor jött a tavalyi szezon, ezek a szkeptikus hangok elégedetten csettintettek, hogy na igen, igazunk volt, ez egy mekkora rossz döntés volt, ugye a negyedik helyig jutott csak Hamilton a tavalyi szezonban, és akkor elérkeztünk az idei szezonhoz, ahol mind a Ferrari, mind pedig Lewis Hamilton szinte megújult. Főleg ugye Hamiltont érdemes itt kiemelni, más a testbeszéde, máshogy áll a versenyzéshez, és ugye két második hely után jött ez a győzelem, tehát azért nem a semmiből. Dani, te hogy élted ezt meg, ezt az egész hétvégét igazából, mert benne volt már ott a levegőben péntektől kezdve, hogy ez egy jó hétvégéje lehet a Ferrarinak, illetve Hamiltonnak.
Maga az egész hétvégét nagyon élveztem, nem hittem volna, hogy Spanyolország ilyen műsort produkál nekünk, ugyanis az egyik legunalmasabb versenypályának tartom a naptárban, és még a hétvége előtt viccelődtem is róla, hogy Spával kerül rotációba majd a jövő évtől kezdve, és hogy ez milyen dolog egyáltalán, de ha ilyen spanyol futamokat látunk, ennyi kiállással, ilyen gumikopással, akkor nem vitatkozom, de térjünk vissza Lewis Hamiltonra, most pontosan azt a munkát végzi, amiért őt leigazolta a Ferrari, és ezért nagyon fontos, hogy egy-két szezon alatt, akár egy ilyen mélyrepülés alatt egy versenyzőt sem szabad beskatujázni, mivel simán lehet, hogy az adott autója, csapata olyan fejlesztési irányba indult el, vagy akár az egész szabályrendszer, ami nem neki kedvez, de ez nem azt jelenti, hogy elfelejtett vezetni autót egy hétszeres világbajnok, és hát számomra lenyűgöző az, hogy Hamilton nem adta fel soha, és a háttérben is a paddockban nagyon sokan mesélnek arról, hogy ő mennyit dolgozik, és egy ilyen fiatal Leclerc mellé beigazolt, és most idén első számú versenyzője a Ferrarinak.
Barnard, így most aludtál rá egyet te is, ugye talán már a tegnap a levezető stúdióban kifejtetted a véleményedet, de akár csak így a sajtószemlét, ha tartottál, mit gondolsz ma így erről az egész sztoriról?
Igen, a sajtóban is azt látom, meg az ex-versenyzőkön is, hogy nagyon szeretnek szélsőséges véleményeket megfogalmazni. Tehát eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag ugyanaz az ex-versenyző, aki 12 hónapja még visszavonulásra szólította föl, minden idők legnagyobbjának tartja. Én mindig szeretek megmaradni az arany középúton. A tavalyi idénnyel is úgy voltam, hogy akik kritikát fogalmaztak meg, vagy akik csak elmondták a tényeket, ami ugye a szemünk előtt zajlott. Most azzal, hogy elmondjuk, hogy ez egy pocsék idény volt, azzal nem egy kárörvendő véleményt fogalmazott meg senki. Én sem mondom soha, hogy vonuljon vissza, meg ez reménytelen, meg ilyesmi, de attól még Leclerchez képest nagyon-nagyon le volt maradva azzal az autóval, és akkor csak fellángolásokra futottat. Tehát az a baj, hogy nem látszott egy pozitív trend. És ezzel az idénnyel kapcsolatban is úgy lennék a másik oldalon, hogy ez egy kiemelkedően jó hétvége volt, és tényleg lehet, hogy most minden összeállt, és tényleg lehet, hogy ez valami nagynak a kezdete, de az is lehet, hogy ez egy egyszeri pályaspecifikus vagy körülményspecifikus fellángolás. Nyilvánvalóan azt sem tudjuk, hogy a Ferrarinak most az a fejlesztési csomagja állt ennyire össze, vagy esetleg ezekhez a forró körülményekhez ők igazodtak a legjobban, ők találtak bele itt a barcelonai pályán, ahol érdes az aszfalt, nagyon nyúzzák a kanyarok a gumikat, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a folytatást, de mint sztori szempontjából ez egy fantasztikus történet, hiszen nagyon mélyen volt. Ő maga mondta a tavalyi magyar nagydíj időmérőjén, hogy hasztalan vagyok, le kellene cserélni engem a csapatnak, tehát ezek az ő szavai, hiába utal egyébként Hamilton is arra, hogy őt mennyien bántották, meg milyen rossz véleményeket kapott, hát nem, szerintem nem annyira túlzás kijelenteni, hogy a legdurvábban ő fogalmazott saját magával kapcsolatban, és félig meddig jogosan. Viszont most is jogos az, hogy önbizalomtól duzzad, és optimista, és bizalommal, nagy önbizalommal tekint a jövőbe, mert ezt a hétvégét nagyon összerakta. Egyébként péntekről nagyon mélyről indult el. Ez az egész hétvégé egy kicsiben olyan volt, mint nagyban a 2025 óta bejárt útja. Úgyhogy amit az utolsó etapban produkált, az szenzációs volt, az káprázatos volt, Leclerchez képest is, mert akkor egyébként már ugyanolyan gumikeveréken voltak, és folyamatosan szakította le magáról. És Leclerc még Verstappenhez képest is hátrafele ment, vagyis a különbség nőtt. Úgyhogy ez egy nagyon jó történet, tényleg szinte sorsszerű volt, hogy minden idők egyik legjobbja Djokovic intette le, utána a nagy korábbi VB rivális Rosberg csinálta vele az interjút, ugye 30 évvel ezelőtt ugyanezen a helyszínen Schumacher itt adott az első Ferrari-s győzelmét. Ezek nagyon jó történetek, nagyon jó sztorik, viszont ezekkel az óriási következtetésekkel, akár negatív, akár pozitív irányba én még várnék.
Igen, ebben javítanám magam, hogy ugye pénteken még valóban nem ment jó Hamilton, ugye kihagyta az első edzést, ezt szóvá is tette, hogy ez neki mennyire hiányzott, ezért a másodikon le is volt még maradva, és igazából szombattól kezdve volt, és az időmérő volt az, ahol először felfigyeltünk rá, hogy igazán kihívója lehet akár a Mercedeseknek. Akkor most néged halva barna, akkor te nem ültél fel a 8. VB címvonatra, mert most ugye mindenhol ezt szól a rádióból, hogy akkor most irány a 8., mert most 25 pontot hozott Kimi Antonelli.
Én nem zárom ki, és tényleg az még nagyobb sztori lenne, és akkor valóban nagyon-nagyon nehezen lehetne azt mondani, hogy nem ő minden idők legnagyobbja. Tehát 8 VB cím, 3 különböző csapattal, nyilvánvalóan benne van a pakliban, de az is benne van a pakliban, hogy esetleg Leclerc összeszedi magát, megnyeri a következő 5 futamot, és akkor mit fogunk mondani? Tehát ez egy nagyon-nagyon jó verseny volt, nagyon-nagyon jó történet volt. Nagyon örülök, hogy a tavalyi szenvedés után visszatért a saját szintjére, ami hozzáméltó, és kíváncsian várom, hogy hogyan alakul a folytatás.
Hadd kérdezzek tőletek valamit. Leclerc 40 pontra van már most Hamiltontól a bajnokságban, és ha a Mercedes csak picit erősebb, mint a Ferrari, akkor úgy lehet az egyéni címért küzdelemben maradni, hogyha a kicsi gyengébb csapat egy versenyzőre koncentrál, mert míg a Mercedes versenyzők egymástól rabolni fognak pontokat, Hamilton maximalizálhatja a Ferrari összes hétvégéjét. Leclerc mikor állítanátok be második számonak, vagy szerintetek ez elképzelhető?
Nagyon nehéz. Most újította meg a szerződését, és én nehezen hiszem, hogy ne szerepelne benne valami hasonló passzus, hogy mindaddig, amíg matematikai esélye van a VB címre, ő nem fog csapatutasításba tartani.
Igen, erre szoktak figyelni abszolút, hogy itt a matematikai részét bevonják ennek az egész történetnek a szerződésekbe. Itt én meg azt tudom elképzelni, hogy esetleg... Ugye szerintem annyira látszik, hogy Leclerc nagyon rajong a Ferrariért, nagyon szereti ezt a csapatot, hogy esetleg az benne van, hogy amikor még talán matematikailag van esélye, de ő a csapat iránti hűség és szeretetből azt mondja, hogy srácok, én akkor mostantól beállok Hamilton mögé, mert reális célja van a VB címre, de szerintem ehhez még korán van egyébként, így legalábbis a nyár végét várjuk meg, vagy az európai szezon végét várjuk meg, hogy akkor hol állnak majd akár Hamilton a Mercedes pilótákhoz képest. De hogy aztán ősszel mi lehet, de ugye az, majd a Mercedesnél is feltetjük ezt a kérdést, ha majd odaértünk, de még maradjunk a Ferrari-nál. Ugye Hamilton is elmondta, hogy iszonyatosan mélyre kellett ásnia. Mondta, hogy a szurkolói tartották benne a lelket, hogy emlékeztették rá, hogy ő kicsoda egy nagyon érzelmes posztot osztott meg igazából minden interjúban ezt kiemeli, sajtótájékoztatón elmondta, hogy mennyit köszönhet a családnak, meg tényleg a Team LH-nek, tehát hogy ezt nagyon fontosnak tartotta kiemelni, és az, hogy ezzel a legendás csapattal érte egy győzelmet, és szerintem minden az arcára volt írva, amikor az olasz himnusz ment, és nézett le rájuk így oldalra, és az, ahogy mosolygott rájuk, ahogy ugye teli torokból a szerelők, mérnökök énekelték az olasz himnuszt, azt szerintem abban minden benne volt, és nem tudom, hogy vagytok vele, de talán ezzel, hogy már ez az egy győzelem legalább megvan a Ferrari színeiben, így azért ezt már nem lehet, így legalább biztos, hogy nem lesz keserű ez a Ferrari kaland. Mit gondoltok erről? Hogy most függetlenül attól, hogy még hány évig tart és mit hoz?
Erre is azt mondom, hogy valószínűleg igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos box, amit kipipált, tehát nyert a Ferrarival is, a Mercedes-szel is, a McLarennel is, tényleg egy nagybetűs legenda a szemünk előtt. De hogyha valóban úgy változnak az erőviszonyok, hogy most hirtelen a Ferrari előugrik az erős sorrend élére, ezt sem lehet kizárni az elmúlt idények fényében, tehát mekkorát lépett előre tavaly ősszel a Red Bull a semmiből, mekkorát lépett előre 2024-ben a McLaren a semmiből, lehet, hogy most a Ferrari van a sor. És hogyha a kettejük küzdelme Leclerc-rel úgy alakul, hogy Hamilton kerekedik felül, igen, akkor ez egy nagy sikersztori, de ha nem, akkor nem feltétlenül.
Ugye Lewis Hamilton a hetedik legidősebb futamgyőztese ezzel a formánynak. Legutóbb 1970-ben Jack Brabham volt az, aki idősebb volt, most Hamilton, aki futamot nyert. Tehát iszonyatosan rég volt, hogy ennyire idős győztese a formánynak, hogy abszolút most a fiatalok felé tolódik el a hangsúly. Ugye ez tényleg a régi időkben volt jellemző, hogy több 40 fölötti versenyző volt, úgyhogy több szempontból is ez egy elég jelentős győzelem. Akkor térjünk rá kicsit a futamra egy stratégia szempontból, hogy hogy is nyerte meg ezt Lewis Hamilton. Hogy ugye sokat beszélnek a virtuális biztonsági autós időszakról, hogy ez ugye nagyon jól jött neki. Dani, te ezt, amikor nézted a futamot, te is arra gondoltál, hogy na ez nyerte meg Lewis Hamiltonnak a futamot, vagy szerinted benne volt, hogy ezt önerőből virtuális biztonsági autó nélkül is megnyerheti?
Én, mikor elkezdett Antonelli és Russell csatázni egymással egy baráti csoportba, beírtam Messengeren, hogy most fog megszületni Lewis Hamilton első futamgyőzelme, akkor is, amikor még nem volt a safety car a levegőben, amit ironikusan, vagyis csak egy virtuális safety car volt, Fernando Alonso, Hamilton ősi riválisa megállása okozott, és mennyire ellentétes ő kettőjük pályafutására ránézni jelenleg. De visszatérve stratégiára, a három kiállás szerintem abszolút jobb volt. Látszódott már Antonelli és Russell között is a második stintben, hogy akár csak kettő körgumi előny mekkora különbséget enged ledolgozni, és Hamilton ugye 6-körös gumi előnnyel tért a pályára a virtuális safety card követően, viszont ha az a virtuális safety card nem jön, akkor valószínűleg még egy 4 körrel tovább ment volna, azt tervezte a Ferrari, és akkor 10-körös gumi előnye lett volna, és nagyjából, ahogy számolgattam, 8-9 másodperccel tért volna vissza akkor Russell, Antonelli és Norris mögé, és látva azt, hogy már a 6-körös gumi előnnyel is 20 másodperces előnyt autózott ki, úgyhogy nem is kényszerült arra rá, hogy nyomja. Én szinte 100%-osan biztos vagyok abba, hogy különösen a Ferrari célegyenesben mutatott végsebességével nem lettek volna számára nagy kihívások az előzések. Az utolsó stintben mindenki spórolt, azért is láttunk például a hármas kanyarba több körbeutózós manővert, mert ha nem nyomhatja az elől haladó a padlógázt a kanyarba, akkor a turbulens levegő hatása meglehetősen csökken, így sokkal közelebbről lehet követni a másikat. Ugye ez vezetett a Spanyolországban szerintem teljesen egyedi csapaton belüli Antonelli és Russell csatához is, gyakorlatilag ugyanazokon az abroncsokon. Nem sok ilyet láttunk még ezen a versenypályán, de most ezen a versenyen ez is lehetséges. Szóval én megmondom őszintén, abszolút nem kérdőjelezem azt meg, hogy Hamilton tudott-e volna előzni 10-körös gumi előnnyel és ezzel a tempóval. Szóval úgy gondolom, hogy nem a szerencsém múlott a győzelme. Amikor bejött a virtuális safety car, még sokan azt mondták, de a verseny végére látva a különbséget szerintem mindenki úgy látta, hogy ezen a héten ő végezte a legjobb munkát.
Pedig nem indult olyan szempontból jól a futama, hogy ő lágyakor rajtolt, és gyanítom, hogy az volt-e mögött, hogy a rajtnál megelőzze Russellt. Ugye ez nem sikerült, tehát innentől kezdve ez a taktikai húzás egy picit ugye hátrányba hozta Hamiltont, és ebből sikerült végül fordítani a Ferrarinak és egy győztes stratégiát mégis kihozni ebből, mert mindig beleké. Akkora volt tényleg az friss gumikon az előny, hogy ezt belekényszerítették a Mercedes-t is ebbe a stratégiába, a három kiállásosba, csak ugye mindig Hamilton jött előbb, és a friss gumikon ugye alapból már hozta a jobb köröket, amíg még kint köröztek a használtakon. Tehát itt a gumikopás az elképesztően jelentős volt, és ez a betétfutamokon is látszik.
És a második kiállás volt a kulcs, vagyis az első kiállás volt a kulcs abból a szempontból, hogy akkor még Hamilton lekövette a Mercedes, és azzal a nagyon korai, mindössze 14.-15. körös kiállással a Mercedesnek a két kiállásos stratégiája az kompromizálva lett. És A második kiállásra már nem reagálhatott a Mercedes, de már akkor egy rossz stratégia mellett döntöttek, és akkor Hamilton már túl közel volt, és akkor elévágott volna. Szóval akkor muszáj volt neki kimaradni, és egy alternatív stratégiában gondolkodni, de akkora volt a gumikülönbség mindössze néhány kör kopás különbséggel is, hogy a három kiállás szerintem egy jobb döntés is volt, és a Ferrari-tól ez egy nagyon rámenős, agresszív stratégia volt, és gyakorlatilag végig ők formálták a versenyképét is, irányították, szóval büszke lehet nagyon a stratégiai csapat is.
És ezt akartam ugyanígy kiemelni, amit Hamilton is kiemelt, hogy ugye nagyon hálás volt a csapatnak, hogy nagyon jól döntött a Ferrari, jó stratégiai döntéseket hozott, és ez azért fontos kiemelni, mert azért a múltban láttunk példákat ennek az ellenkezőjére. Itt viszont tényleg az, hogy ők voltak azok, akik diktáltak, pedig nem ők vezették úgymond a versenyt, és mégis ők formálták, úgyhogy ez is emiatt is le a kalappal. Ugye a dobogon Lewis Hamilton versenymérnök állt, ez is jelzésértékű, ugye Hamilton nem győzi hangsúlyozni, hogy mennyire jó vele a közös munka, az olasz bonó, mennyire jó az a mikrokörnyezet, amit hagytak neki kialakítani, és mondta, hogy ez nagyon nagy változás idénre, hogy egyre jobban hallgattak rá, hogy engedték, hogy megvalósítsa önmagát, vagy akár az autót, és ez egy jó példa arra, hogy maga a csapat is, illetve Lewis Hamilton is így kvázi kéz a kézben fejlődtek, vagy fejlődnek, és most ez a spanyol nagydíj, ez ennek volt igazából talán így a kicsúcsosodása.
Hát ezért is játszott kulcs szerepet Fred Vasseur abban, hogy ő odaigazolt, mert annak ellenére, hogy az elnökség bizalmát is élvezte, és tényleg fantasztikus szerződést kapott, azért tényleg már 40 fölött ez annyira nem jellemző. Vasseur volt az, akibe ugye a bizalmát belevetette, ők dolgoztak is korábban együtt, és annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ezek kínos döntések házon belül, főleg, hogyha valaki személyi cserét kér, és ezeket azért meghúzta Vasseur a kedvéért, mert ők tényleg nem csak egy versenyzőt igazoltak, hanem egy olyan tapasztalattal, egy olyan F1-es tapasztalattal rendelkező kulcsembert, akinek azért van rálátása minden szegmensre, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem rendelkezik mérnöki diplomával, de tényleg egyfajta idézőjében józan paraszti ésszel sokkal jobban átlát bizonyos dolgokat, mint amiben a mérnökök hajlamosak így belebonyolódni. Úgyhogy egyelőre Hamilton azt mondja, hogy ugye ennek aratja le a gyümölcseit, mert hogy hallgatnak rá. Ez egyelőre egy szép győzelemben csúcsosodott ki, és majd várjuk a folytatást, hogy esetleg ennek lesz a folytatása a sikereknek.
És akkor térjünk rá egy kicsit Charles Leclerc-re, akinek viszont pont ellenkezően alakul ez az idei szezon. Ugye Monakóban is kiesett, itt is kiesett. Ugye Monakóban nagyon élesen kritizálta ugye a fékeket, hogy 4-ből 3 nem működött, amikor ugye kicsúszott, ugye a Brembo, akinek a féktárcsait használja, az egy közleményben reagált, és kicsit kikérre magának. És ugye akkor jöttek ugye hangok, hogy akkor is átveszi Hamilton beállításait, ugye, és ugye itt van egy különbség közöttük, és van, hogy Dani, hozzád fordulok, hogy Hamilton a Mercedesnél a Carbon Industry féktárcsait használta, és most idéntől már, a Pannoniától talán, itt a Ferrari-nál is használhatja ezeket, és az is hozzájárult ahhoz, hogy javult a teljesítménye. Leclerc ugye maradt a Brembónál, és szenved a fékekkel, itt is ugye a szervóra panaszkodott elsősorban, de aztán a futam utáni interjúban elmondta, hogy több probléma is volt, és a fékeket is ismét megemlítette, pedig most már elvileg ugye a Hamilton felé indult el a beállításokkal. Mit jelent hát egy ilyen féktárcsa beszállító változtatás, hogy ez milyen jelentősége van egy versenyző szempontjából?
A Brembóval nagyon sokan meg voltak elégedve az elmúlt években, de idén, mióta sokkal nagyobb elektromos visszatöltés miatt sokkal kisebb a fékek igénybevétele, ezért valószínűsíthetően kisebb a fékhőmérséklet, és nagyon fontos a lift and coast fázisból a legfinomabb féktávokat venni a hatékony visszatöltés érdekében. Talán minden eddiginél fontosabbak az adagolható féktávok, mintsem az igazán mély, abszolút maximális fékerőről szóló féktávok, és úgy tűnik, hogy talán a Brembo ebben az adagolhatóságban és az elektromos motorral való összeprogramozásban okoz fejtörést, főleg a Ferrari-nak, mert nagyon fontos, hogy a hátsó féktengely és a versenyző lábak között nincsen is fizikai összeköttetés, az elektromos motor vezérli, és hát gyakorlatilag így a fizikai féket meg kell tanítani az autónak, és az autó majd ugye a akkumulátor töltöttségének függvényében is szabályozza, hogy hány százalékot fékezzen a valós fék, és mennyit az elektromos motor, és ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer, és az egyik legnagyobb kihívása most ennek a szabályrendszernek, és úgy tűnik, vagy Hamilton legalábbis úgy érzi, hogy, hogy a Carbon Industry-val a Ferrari jobban összhangba tudja hozni a valós fékeket az elektromos visszatöltéssel. Leclerc szempontjából számomra az a legérdekesebb, hogy az elmúlt években azért nem kellett nagyon izgulnia azért, hogy ő a csapat első számú versenyzője, nem versenyzett igazi nyomás alatt. Utoljára talán igaz nyomás 2022-ben érte év elején, mikor láttunk arra esélyt, sőt, talán az első futamok után még favoritként is tekintettünk rá 40 pontos előnnyel Max Verstappen ellen az egyéni világbajnoki harcban. Ő akkor elkezdett hibázni, és most újra Hamilton oldalára nyomás érkezik rá. Én hallok a rádió üzeneteiben, meg a nyilatkozataiban is erre utaló jeleket, hogy ő azért zavarja, hogy a csapattársa ennyire jól teljesít, és ő ott van ennyi ideje, és próbálkozik, és végre van egy jó Ferrari, és ezt nem tudja kihasználni, és újra hibázik Leclerc is. Talán ebből a szempontból ő Hamiltonnak szöges ellentéte, aki amikor nincs annyira jó autó alatta, akkor mintha motivációját is vesztené, és akár a középmezőny elében simán eltűnik, viszont amikor Hamilton nyomás alá kerül, és lát egy lehetőséget, mennyire óriási pozitív energiákat és optimizmust szabadít fel magából, és Hamilton sokszor szerencsésnek hívják, de szerintem ezt a szerencsét is be kell vonzani ehhez, ott kell lenni ezekben a körülményekben, ezekben a kulcspillanatokban, és míg Hamilton az igaz nyomás alatt teljesít a legjobban, akár Verstappen ellen is láthattuk a bajnoki hajrában, Leclerc talán amint nyomás éri, hajlamos még mindig a hibákra, és neki mindenképpen ezen kell javítania.
Hogyan jön ki ebből a gödörből szerinted Barna Leclerc? Mert most itt igazán nem csak arról van szó, hogy az önbizalma is kicsit megcsappanhatott, hanem itt akkor technikai szempontból is neki kvázi meg kell tanulnia egy picit újra az autót használni, a féktávokat venni, ami így már a kettő együtt az már nem tűnik egy könnyű, és akár egyik hétvégére a másik hétvégére végrehajtható feladatnak.
Nem könnyű, de azért ő már sikerült mélyebb gödrökből kimászni. Azért korábban is volt, hogy váratlan és fájó vereséget szenvedett, például a Sainztól. Azt is pedzegették egy időben, hogy lehet, hogy a Ferrari nem a helyes versenyzőjét cserélte le Hamilton kedvéért. De aztán Leclerc újra meg újra visszavág. És szerintem a tavalyi idényt se vegyük el tőle, mert az is egy nagyon erősen összerakott évad volt, és ki tudja, hogy ez a hétvége miért így sikerült. Lehet, hogy neki is kell majd az a 2-3 verseny, amíg ehhez a fék konfigurációhoz alkalmazkodik. Nyilvánvalóan az időmérőn túlfeszítette a húrt, az az ő hibája volt, de mondjuk, hogyha befejezi azt a kört, akkor az egész versenye teljesen máshogy alakul. Amit jó lenne tudni, hogy ez a technikai hibája, ez mikor kezdődött el kifejlődni, úgymond, mert ez az utolsó etapja, ez értelmezhetetlen volt tempó szempontjából. Tehát mondom, nem csak Hamiltontól maradt le, hanem Verstappentől sem. Nem az volt, hogy ő beragadt a forgalomba mondjuk ott a 6. helyen. Nyilván enyhítő körülmény lenne, hogyha a technikai hiba már akkor is hátráltatta volna, de én Leclerc még mindig egy jó versenyzőnek tartom, és egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ő ugyanígy megtalálja a helyes ösvényt, mint ahogy most Hamilton rálépett Barcelonában.
Hát én személy szerint már csak azért is drukkolok neki, hogy akkor talán még egy versenyzővel bővül az élmezőny, és akkor még több szereplős lehet ott a csata az élen, úgyhogy reméljük, hogy összeszedi magát, és akkor itt tényleg egy olyan szezonunk lesz, azt nem is tudom, talán Mati Zsoltival beszéltük, hogy itt a végén még egy olyan szezonunk lesz, amiről hosszú évekig fogunk beszélni, pedig hogy indult, ugye Merci dominanciával, és akkor rá is kanyarodunk a Mercedes versenyzőkre. Hát Russell arcán szerintem sok minden rajta volt, mert hozott egy második helyet, hozott 18 pontot a csapattársán, így, hogy Antonelli ugye a technikai hiba miatt kiesett, de hogy nagyon nem volt boldog. Nagyon nem volt, nem örült, nem tudott ennek örülni, és biztos vagyok benne, és szerintem mindenki, hogy mert ott van benne megint az, hogy egyszerűen Antonelli utolérte a pályán, akár mennyi 8 másodperces hátrányban is volt, vagy akár 8-10 körül, megelőzte egy kemény csatában, és utána elkezdett elnyúlni előre. És semmi, olyan számomra semmi különbség nem volt, ugyanolyan gumikon voltak, nagyjából ugyanannyi időseket, tehát nem volt semmi mentsége, hogy ez miért történhetett meg. Úgyhogy ezt, hogy értékeled most ezt a hétvégét? Mert egyre inkább az, hogy eddig voltak nagyon sok külső tényező, ugye a George Russell-el szemben tényleg, amik kibabráltak vele, De itt most nagyon jól indult, benne mondta is, hogy most nagyon érzi a ritmust, visszatért régi magához, viszont jött a verseny a legfontosabb része a hétvégének, és egyszerűen megint, mintha megtorpant volna.
Kínától kezdve az látszik, hogy Antonellinek a nyers tempója, hogyha minden rendben van, elképesztően gyors, de ami még különlegesebb és még értékesebb ebben a bajnoki harcban, az a gumikezelés és a versenytempó. És én gondolkodtam ezen, de életemben nem láttam talán ennyire fiatalon ilyen jó versenytempóval rendelkező versenyzőt. Általában a fiatalok a nyers tempóban nagyon jók, akár nagyon korán nagyon gyorsak időmérőn, emlékezzünk csak vissza Verstappenre, Leclerc-re, Hamiltonra a fiatal éveiben, de például Hamilton is az első éveiben egy igazi gumigyilkos volt. Ő nem ismerte azt a kifejezést, hogy spórolás, inkább kiállt egyszer többször, kétszer többször, mint a többiek a futamon, végig másodpercekkel akár gyorsabb kört autózva, és ő ebből épített jó versenyeket. Én emlékszem olyanra, hogy valenciai nagydíj és Hamilton szerintem négyszer látogatta meg a box utcát, és a McLaren könyörgött neki a rádión, hogy lassítson, és ő azt mondta, hogy nem tudok lassabban menni. És ezzel szemben Antonelli 19 éves kora ellenére versenytempóban is felveszi a versenyt, még akár egy olyan hétvégén is, ahol nyers tempóból a szabad edzések rát az időmérőig óriási tempó lemaradása volt. Míg Russell két szabad edzést nyert, és egy szabad edzésen a második lett, Antonelli mindössze a második szabad edzésen jutott egyáltalán a legjobb öt közé. Az időmérőn több mint 3/10 másodpercet kapott. A verseny elején 8 másodperc volt a lemaradása, ahogy te is mondtad, két körrel elnyújtotta az első etapot, és a második etapra gyakorlatilag elévágás távolságon belül került Russellhez képest, már ott is támadta, de ott még nem sikerült előznie neki, aztán mindössze egy kör gumi előnnyel a pályán megelőzte a csapattársát Spanyolországban, úgyhogy azért egész héten arról beszéltünk, hogy nem itt a legegyszerűbb előzni. És ez óriási fegyvertény, és ami még nagyon szimpatikus volt Antonelliben, az az, hogy a kiesése után nem dühöngött sem a rádióban, sem ott a pálya szélén. Ilyen fiatalon szerintem hiába kívülről mi látjuk, hogy igazságos, Russell is egyszer kiesett, Antonelli is egyszer kiesett, belülről megélni, hogy vezeted a bajnokságot, és így megállsz, ezt nem feltétlenül tudja ilyen hideg fejjel átgondolni a versenyző, hogy most azért nem szabad dühösnek lennem, még így is nagy az előny. És Antonelli nem volt dühös, szerintem azért nagyon jól esett neki, hogy a kiesés előtt Russellt megelőzte, és ebből inkább építkezni tud, mint sem szomorkodni a pontveszteség miatt, és aztán Hamiltonnak is ő volt az első, aki gratulált. Abszolút megint a lehető legjobban élte meg ezt a hétvégét, és kezelte ezt minden történésével együtt, pont ahogy egy bajnoki favoritnak kell.
Én azt mondta Antonelli, hogy ilyen, hogy az interjúban, hogy üresnek érzi magát a kiesése után, és hogy szerinte lett volna esélye a futamgyőzelemre, ő ezt kiemelte, hogy ott, hogy szerinte legalábbis csatára tudta volna kényszeríteni Lewis Hamiltont, ő ebben bizott, de amit te mondtál, ahogy végigvezetted valóban, és az, hogy oda meg gratulálni Hamiltonnak. Nyilván köszönjük, egy nagyon különleges kapcsolat van, ezt szerintem már látszott itt az elmúlt hétvégén, amikor együtt állnak dobogón, vagy ott a lihegőben, tehát hogy egy nagyon érdekes, kicsit már ilyen ez a forma egy apa-fia kapcsolatnak tűnik néha nekem. Hogy rendkívül, tényleg, hogy hiába bukott most mennyi pontot a közvetlen üldözőkkel szemben, és hihetetlenül jól reagálja le, és hogy tényleg egy bajnok bontakozik ki a szemünk előtt, és egyébként Ralf Schumacher mondta azt, hogy itt az a tény sokkal fontosabb, hogy megelőzte a pályára Russellt, mint az, hogy mi lett a végeredmény. Egyetértesz ezzel, Barna?
100%-ban. Ez a 18 pontnál sokkal-sokkal fontosabb az, hogy ő ott a pályán megelőzte, és egyébként, hogyha elmélyednek az adatokban, és végig böngészték nyilván a futam utáni értekezleten, akkor bizony az látszik, hogy Russell annyira föltartotta már őt, hogy ez is nagy szerepet játszhatott Hamilton győzelmében, és ezért is mondta Toto Wolff azt, kicsit ilyen rejtélyesen, hogy újra kell kalibrálni itt a csapaton belüli csatározás szabályait, mert nagyon valószínű, hogy ezen a felesleges csatán, ahogy Wolff is fogalmazott, a győzelem múlt. És ugye mi lett volna, hogyha Antonelli indul az érről, vagy hamarabb megelőzi Russellt egy korábbi etapban, akkor én látok rá esélyt arra, hogy ő el tudott volna nyúlni annyira, hogy ahogy tényleg ő is fogalmazott, legalább harcra, csatára készteti Hamilton, úgyhogy ez soha nem lesz kimondva, nyilvánvalóan a nyilvánosság előtt, de a Mercedes vereségében szerepet játszott az, hogy a pályán Russell volt elől, és sok-sok másodpercébe került ez Antonellinek. Nyilván ugye ő kiesett technikai hiba miatt, tehát ez felülírja a dolgokat, de akkor is ez egy nagyon súlyos vereség volt, érdekes módon egy olyan futam után, amiből ő jött ki plusz 18 ponttal.
Hát akkor ez volt a Barcelona, Katalónia nagy díjnak a kibeszélője igazából. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Most ugye nem lesz Forma 1-es futam, most pihenünk egyet. Úgyhogy pihenjetek ti is a hétvégén, jövő héten ugyanígy jelentkezünk majd természetesen a Box utca podcasttel, most Zsoldos Barna és Berez Nagy Dani voltak a vendégeim, én Pattantyús Lőrinc voltam, sziasztok!
Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélés,